bárhol és bármikor. Itt a Kontemplatívok, 3. évad, 8. epizód. Van mostanában egy olyan divatos kifejezés, hogy újragondolás, ez főleg a gasztronómia területén szokott előfordulni, hogy paprikás krumpli újragondolva például. Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha mi is pár dolgot most itt együtt újragondolnánk. Kiindulva abból a valóságból, abból a témakörből, amiket az előző epizódok során hát elég részletesen megpróbáltam nektek kifejteni. Hát abból a tényből kiindulólag gondolnánk újra pár dolgot, hogy Isten három személy, hogy van ez a bizonyos perikorézis, ez a három személy között áramló, összetartó egység és szeretet, ez az állandó önátadás egymásnak. És hogy ez megnyilvánul kifelé is, ők kifelé is sugározzák ugyanezt. Mi lenne, hogyha ebből az optikából a háromságos Isten perikorézisének az optikájából egy kicsit újra gondolnánk a kereszténység fő nagy kérdéseit, témáit, misztériumait? És bár merész vállalkozásnak tűnik ez, hogy újra gondolunk nagyon komoly keresztény témákat, mégis, hogyha ezt megtesszük, és bátran, ha ebbe belemegyünk, szerintem oda fogunk kiukadni, hogy ez az újragondolás egyáltalán nem új. Tehát amit az újragondolásban fölfedezünk, az nagyon is ott van, és ott volt a kereszténység mély rétegeiben. A misztikus, spirituális hagyományban, amely végig húzódik a kereszténység 2000 évén, de nem biztos, hogy ez mindig a felszínen volt látható és hallható. Nem biztos, hogy ezt tükrözték a struktúráink és a közösségeink, de a mély rétegekben ott volt és ott van mai napig ez a bizonyos valóság, amelyet még mélyebben, ha felfedezünk, akkor kiderül, hogy amit igazából mi szerettünk volna újra gondolni, az nem más, mint egy ősi valóság újra felfedezése. De amikor ezt új nyelvezettel gondoljuk át, 21. századi nyelvezettel, kiindulva a mai korból, akkor mégiscsak találunk ebben valami újat. Tehát az ősi, mély rétegekben meghúzódó hagyományt, mai nyelvezettel, mai attitűddel, mai érzékenységgel, újra gondolva, na így azt hiszem, hogy talán ebből kijöhet nekünk valami olyan gyümölcs, valami olyan tanítás, valami olyan megfogható erőforrás, amely által valóban a kereszténységünket egy olyan módon tudjuk megélni, amely tényleg és valójában életadó lesz nekünk, amely tényleg a békének és a boldogságnak a forrása, hitem szerint és kiinduló pontjaim szerint legalábbis. Hát akkor induljunk ki ebből. Legyen ez a kiinduló pontunk, hogy Isten tehát három személy, Atya, Fiú, Lélek, és közöttük van a perikorézis, az állandó kölcsönös önátadás, ők ilyenek, és ők ezt az életüket szeretnék másokkal megosztani. Fogalmazzuk ezt úgy meg, hogy a három isteni személy között van egy áradás, egy áramlás, tehát közöttük is van az áramlás, és kifelé is megy ez a bizonyos áramlás. A perikorézis energiája az ott lüktet a három személy között, mely egy bizonyos ponton egyszer csak elkezd kiáradni belőlük, de ennek a kiáradásnak, mintha sosem lenne vége. Hasonlítható ez talán itt szimbolikusan kicsit a, a csillagokhoz, vagy így mondjuk így a mi csillagunkat kiválasztva a naphoz, hogy van a nap, amelyben vannak ilyen belső folyamatok, és a belső folyamatok áradnak ki a fény és a meleg stb. A formájában. Valahogy, mint hogyha ehhez hasonlíthatnánk, dadogva a Szent Háromságot, hogy van az ő isteni napjuk, olyanok, mint a nap, amelyben van egy belső folyamat, az ő belső folyamatuk ez a bizonyos perikorézis, és ez a belső áradás, de amely nem marad az ő, úgymond, határaikon belül, hanem egy bizonyos ponton, és ezt nem kell föltétlenül időben elképzelnünk, bár elképzelhetjük időben, mindegy, egy bizonyos ponton ez kiárad. Az ő belső áramlásuk megnyilvánul külső áramlásban. Na ezt vegyük kiinduló pontul, és ebből kiindulva nézzünk rá a nagy misztériumokra. Nagy fába vágjuk a fejszénket, de talán érdemes lesz. Kezdjük akkor már is a teremtéssel. Azzal, hogy tapasztaljuk és látjuk és érzékeljük magunk körül ezt az anyagi univerzumot, ezt az egész anyagi világot. És azt mondjuk erre, hitünk szerint, hogy ez a teremtő munkája. Ez egy teremtés. Ezt valaki, valakik létrehozták, és ezzel talán még nem is állítunk olyan túl nagy dolgot. De hogyha ezt háromságos áradás szempontjából nézzük, akkor miért ne lehetne a teremtés tényét valahogy így fogalmazni? A teremtés igazából nem más, mint a perikorézis megnyílása. A háromságos isteni kör kinyílása. Hogy ami eddig zárt kör volt, az most nyitott kör lett. És ez a bizonyos kinyílás, ez lehet a nagy bum pillanata, a teremtés pillanata. De hogyha az áradás szempontjából nézünk a teremtésre, akkor nyilván azt mondjuk, hogy hát ez az anyagi világ, akkor ebből a bizonyos ősforrásból árad ki. Ebből a már öröktől fogva meglévő szeretett folyamból árad ki az anyagi világ. És igen, az anyagi világ teremtése előtt csak szellemi valóságok léteztek, amennyiben a Szent Háromságot szellemi valóságként írjuk le, nagyon is személyes, de mégis anyagtalan és teremtetlen szellemi valóságként, de amikor ők a szeretet titokzatos ok-okozati összefüggései miatt úgy döntöttek, hogy teremtenek, akkor az ő belső életük, ez a belső szeretet áradás, a perikorézis kezd el testet ölteni, először még az anyagban, az anyag által, amely létrejön, amelyet ők megterveznek és megalkotnak, és amelynek a további evolúcióját és alakulását ők beindítják. És természetesen ők továbbra is kísérik a teremtésnek a folyamatát, de mégis van ebben egy olyan önműködő, automatikus folyamat, amit szinte csak elindítani kellett, és erről a tudomány nekünk tanúságot tesz. Az anyagi világ tehát hívható így, hogy a Szent Háromság szeretet folyamának a megnyilvánulása, vagy, ahogy Richard Rohr mesterünk mondja, az első megtestesülés. Milyen gyönyörű kifejezés ez. Hogy azt szoktuk mondani, hogy az isteni szeretet Jézusban öltött testet. Igen, ez abszolút igaz, de mint hogyha a megtestesülést inkább egy időben második helyre tennénk, hogy Jézusban, amikor eljön az isteni szeretet látható formában, az a második megtestesülés, de az első az, amikor Isten szeretete, a Szent Háromság szeretet áradása még ugyan nem személyé válik, de már anyaggá válik. Már megfoghatóvá válik. És hogy az az anyag, amely itt van körülöttünk, és amelynek mi nagyon is részesei vagyunk, amennyiben a mi testünk is ilyen anyagi létező, hát ez a bizonyos anyag, a Szent Háromság szeretetének a megnyilvánulása. Anyaggá válása, testi megnyilvánulása, bizonyos szempontból megtestesülése. Tehát az anyag, a teremtés, az első megtestesülés. Minden egyes részecskében jelen van a háromságos szeretet energia, a háromságos perikorézis kifelé való megnyilvánulása. És mielőtt bárki azt mondaná, hogy mi panteisták vagyunk, ezt leszögezzük, hogy nem vagyunk panteisták, amennyiben ez annyit jelent, hogy az anyagot azonosítjuk Istennel, hogy az anyag maga az Isten. Nem ezt a nézőpontot képviseljük, hanem azt, hogy inkább panenteisták vagyunk, amelyet ugye talán az első évadban már említettem, ami csupán annyit jelent, hogy minden egyes anyag hordozza az isteni jelenlétet. Minden anyag megnyilvánulása az isteni szeretetnek. Nem egyenlő vele identitásában, de mégis hordozza az anyag az Istent magát, az isteni jelenlétet. És ez egy olyan gyönyörű, pozitív szemlélet az univerzumról, a teremtésről, hogy ez egy biztonságos és otthonos anyagvilág és univerzum nekünk, és nem csupán egy ilyen kockázatokkal teli, veszélyes, magányos hely, hanem az isteni szeretet anya méhe, amelyben benne vagyunk. Az isteni jelenlét megfogható, látható, érzékelhető megnyilvánulása. Hogy az anyag nem holt dolog, ezt ki kell mondanunk, nem csupán díszlet az emberiség nagy drámájához, mely lebontható és föláldozható, és ennek egyébként egyenes arányú következménye van ennek a gondolkodásmódnak arra nézve, hogy hogyan vigyázunk a környezetünkre, hogyan vigyázunk a bolygónkra, tehát igenis ebből nagyon komoly ilyen ökológiai kérdések is fakadnak. Mert hogyha az anyag sokkal több, mint lebontható díszlet, ha ez az isteni jelenlét megnyilvánulása, akkor ez igenis nekünk egy egészen más látásmódot ad ahhoz is, hogy hogyan vigyázzunk a teremtett világra, hogy hogyan viszonyuljunk a teremtéshez, hogy hogyan óvjuk és védjük a környezetünket. Tehát ez, látjátok, mennyire apró pénzre leváltható. Ezt látták meg a misztikusok is, és itt van a nagy misztikus mestereknek a tanúságtétele, például egy sokat emlegetett Assisi Szent Ferencnek, aki nem csupán egy ilyen természetkedvelő valaki volt, ahogy így beszokták őt állítani, hogy jaj, de aranyos, nagyon szerette a fákat, virágokat, állatkákat, mindent. Nem csupán erről van szó, hanem ő egy misztikus látással érzékelte az isteni jelenlétet és szeretetet, a háromságos szeretet energiát mindenben, ami őt körülvette. Ahogy erről az Univerzum temploma című epizódban már beszéltünk. Hogy a misztikusok nem csak a szakrális térben látják meg az isteni jelenlétet, hanem mindenben és mindenkiben, ami és aki körülöttük van. Akik érzékelik, hogy az univerzum maga a templom, hogy az anyagvilág a templom, a természet a templom, és az emberi lény és a test a templom. És mivel ezt ők érzékelik, ezt ők látják, ezért bárhol vannak, képesek ezt a bizonyos jelenlétet mindenben és mindenkiben észrevenni. Természetesen a szakrálisnak nevezett terekben is. Tehát igen, a misztikus a szakrális térben nagyon is átadja magát az imádás lelkületének, igen, de nem születik meg benne az a keresztény skizofrénia, hogy amikor kimegyünk a szakrális térből, akkor ott úgymond vár bennünket a profán tér, hát ahol már nincs jelen Isten, vagy nincs úgy jelen. Majd, ha visszamegyünk a templomba, majd megint ővele leszünk, de hát addig csak ilyen csökkentett módban birtokoljuk az ő jelenlétét. A misztikus ezt a keresztény skizofréniát jelenti föl, hogy ez egy ilyen mondva csinált határhúzás szent és profán között, ami nagyon sok embernek kényelmes, mert hogyha a profán világban nincs úgy jelen Isten, akkor nyilván nem is kell szembenézni az életem kapcsán sok-sok kérdéssel. De hogyha csak leszűkítem az isteni jelenlét megtapasztalását a szakrális terekre, akkor az Megint csak nem valami boldogító és kiteljesítő kapcsolat lesz az Istenivel, hiszen leszűkül térben és időben. És a misztika ott kezdődik, amikor ez a tér és az idő egészen kinyílik, hogy minden egyes időpontban, időben és minden egyes térbeli helyen találkozhatom az isteni jelenléttel, akár a szakrális térben, akár a profánnak nevezett térben, hiszen a misztikában nincs élesen elhatárolt szakrális és profán. Minden szent annak, aki látja, aki érzékeli, aki szemléli az isteni jelenlétet mindenben maga körül, minden egyes anyagi létezőben, és így akárhova megyünk, mindig templomban vagyunk. És látjátok, ez az az érdekes kifejezése annak a nagyszerű valóságnak, hogy igazából ezzel a szemlélettel élve sosem vagyunk egyedül. Emberileg érezhetjük magunkat magányosnak, de nincs olyan fizikai tér, amiben egyedül lennénk, amiben az isteni jelenlét, a háromságos isteni jelenlét nélkül lennénk. Tehát bárhol vagyunk, mindenhol minimum négyen vagyunk. Én, most mondhatnám, hogy a Gyula meg az Ottó és a Tóth Ottó, nem, én, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Minimum négyesben vagyunk, a legelhagyatottabb helyen is, a lakatlan szigeten ülve is négyen vagyunk, hogyha a háromságos perikorézis mennünk lakásából, indulunk ki. Minden szakrális, minden anyag szent, mert a háromság jelenléte lakik bennük, csak mi profánná tesszük őket, akkor, amikor ezt mondjuk rá, hogy profán, már mint az anyagra. Amikor rámondom valamire, hogy profán, na ott kezdődnek a problémák. Amikor megszentségtelenítem az anyagot, és ki tudtam mondani ezt a szót, amikor ráfogom, hogy ebben nincs is az isteni jelenlét, mert ez csak egy profán anyag, na itt kezdődik valaminek a megszentségtelenítése. De az az anyag már önmagában szent. Hordozza az isteni jelenlétet. És amikor erre fölnyílik a szemünk, amikor ezt elkezdjük érzékelni, amikor szemlélődő lelkülettel így járunk elünk a világban, hogy érzékeljük az anyag szentségét, az abban jelenlévő létet, az abban jelenlévő isteni jelenlétet, és így megállunk például szemlélődve bármi előtt, egy fa előtt. És kezdjük érzékelni, akkor, amikor persze mi is csöndben vagyunk, és jelen vagyunk, és kevésbé gondolkodunk, kezdjük érzékelni a fa jelenlétét. Hogy milyen csöndben van ez a fa? Ez az anyag mennyire csöndes, és ő mennyire betölti a helyét a világban, így létezik csöndesen. És ezekben a pillanatokban nagyon komolyan megélhetjük, és érzékelhetően megélhetjük az egységünket az egész teremtett világgal, ami a misztikusoknál megint egy ilyen visszatérő téma, hogy egyek vagyunk, minden és mindenki. Igen, a felszínen vannak különbözőségeink, és a megnyilvánulásainkban vannak különbözőségek, de az emberiség és az anyagvilág mély rétege az egy és ugyanaz. És megélni ezt az egységet, érzékelni ezt az egységet, ennek nagyon is gyakorlati megnyilvánulása az, hogy sokkal inkább béketeremtő emberek leszünk, akik ebből az egységből kiindulva építik a kapcsolódásaikat ember és ember között, és eme látásmód nyilvánul meg valakinek például az anyaggal, az anyaghoz fűződő viszonyában is. Az anyag tehát a háromság búvóhelye. Mindenben meghúzódik a háromságos perikorézis. És ehhez is látjátok, mi kell, ez a bizonyos szemlélődő látásmód. Mert enélkül, ha nem szemlélődő módon tekintek rá a világra, úgy tűnik, mintha Isten sehol sem lenne jelen. De ha szemlélődő látással nézek ugyanerre az anyagvilágra magam körül, akkor pedig úgy látom, hogy mindenhol jelen van. Ez a paradoxon, hogy nézek rá, milyen szemszögből nézek rá. És ezt a szemlélődő látást még azt sem tudja bennünk beárnyékolni, amikor olyan események történnek a világban, amelyek látszólag ellentmondanak annak, hogy itt egy szerető Isten van jelen, és ő van benne mindenben, minden anyagban. És bár a világ tragédiáinak és fájdalmainak a híre az egy elméleti szinten, az értelmünk szintjén igenis képes arra, hogy az Istennel kapcsolatos képünket olykor megkérdőjelezze, de a mély rétegek szintjén, a szemlélődő látás szintjén, amikor ebből élünk, és így figyelünk, és így vagyunk éberek, akkor viszont döbbenetesen megtapasztaljuk azt a paradoxont, hogy a világban található rossz, és egy szerető szent háromság jelenléte az anyagban, ez nem mond ellent egymásnak. Nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért, értelmileg. De a mély rétegekben ezt tapasztaljuk. És végső soron a sok negatívum, a sok szenvedés, a sok fájdalom és a világnak az alakulása, nak a híre, vagy ennek a tapasztalata, hogy milyen sok minden nem jól alakul ebben a világban, na, ezeken belül ez tart meg minket. Ez adja meg a reményünket. Ez adja meg az erőforrásunkat, hogy mégis újra és újra vállalkozunk arra, hogy vállaljuk az emberi létet, és vállaljuk a lét megjobbítását, és nem adjuk fel. Mert bármennyi negatív tényező is van, amely látszólag ellentmond Isten szeretetének, a mélyben érzékeljük és tapasztaljuk, hogy ő és ők mindenben jelen vannak. Egy totális, tökéletes szeretettel. És ez a kettő, a világban található szenvedés és az isteni jelenlét eme érzékelése egy nagyon titokzatos módon, de nem zárja ki egymást. És eme isteni jelenlét érzékelése tesz minket képessé arra, hogy tegyük a mi emberi dolgunkat, annak kapcsán arra nézve, hogy ez a világ egy jobb hely legyen. Az anyag tehát, mint a Szent Háromság búvóhelye, és ez az anyag ugye egy nagyon ősi valami, a tudósok szerint, a jelenlegi tudásunk szerint 13,7 milliárd éves ez a bizonyos anyagi univerzum. Érdemes ránézni úgy ezekre a tudományos adatokra, hogy bizony ennyi éves Isten anyagi jellegű szeretet megnyilvánulása is. Az univerzum, ez az anyagvilág egyben Isten búvóhelye és Isten szeretet megnyilvánulása, a Szent Háromság szeretet energiájának testté válása az anyagban, akkor bizony ez ilyen régóta vesz minket körül. Persze, jelenlegi tudásunk szerint csak az emberi lény tud, vagy tudott erre rácsodálkozni. Hogy az, amit minket körülvesz, az tényleg egy szeretet jelenlét és egy szeretet üzenet. A reflektáló, tudattal élő emberi lény tud erre rácsodálkozni. Az az emberi lény, aki a földből alkottatott, a teremtés könyve szerint. De ez, hogy a földből alkottatott, ez annyit jelent, hogy ebből a bizonyos isteni jelenléttel átitatott anyagból készült el a mi testünk. És éppen ezért a testünk is templom. A testünk is hordozza az isteni jelenlétet. És a testünk ezért is jó és szerethető, mert a háromságos jelenlét lakozik abban az anyagban, amelyből az a test alkottatott. És itt az ideje, és ezt újra és újra ki kell mondanunk, hogy a kereszténység levesse magáról azt az átkozott gondolatot, és azt a régi dualizmust, amiben arról van szó, hogy a test rossz, a lélek pedig jó. A test, a lélek börtöne, és nekem minél hamarabb meg kéne szabadulnom a testemtől ahhoz, hogy a lelkem szárnyalni tudjon. Ez semmilyen szempontból nem a megtestesülés logikája. Mert a megtestesülés nem csak Jézus megtestesülését értve ez alatt, hanem az anyagvilág megtestesülését, amely Isten szeretetének a megtestesülése az anyagban. Hát itt nem arról van szó, hogy az anyagnak meg kellett volna szűnnie ahhoz, hogy a lélek szárnyalni tudjon, hanem pontosan az anyag létrejötte, és az anyag harmóniája és szépsége hordozza az isteni jelenlétet. és ahogy az anyagvilág maga fejlődik, az, hogy van egy gyönyörű evolúció, hogy ez még gyönyörűbb formákat ad, megnyilvánulási formákat Isten jelenlétének és szeretetének, ahogy az anyagi rendszerek egyre jobban bonyolódnak, és egyre komplexebbekké válnak, ez még tisztább képeket, és még csodálatosabb képeket nyújt nekünk arról, hogy milyen Isten jelenléte és szeretete. És az, hogy a test nem rossz, hanem nagyon is jó, ez nyilván a második megtestesülésben, tehát abban, hogy a fiú emberré lesz, ebben még inkább látható. Mert a fiú istensége az anyag által vált láthatóvá, az ő teste által. Tehát neki nem le kellett vennie a testet ahhoz, hogy kinyilvánítsa az istenségét, hanem pont, hogy emberré kellett lennie. Testé kellett lennie ahhoz, hogy megmutassa azt, hogy kicsoda ő, és ki az atya, és ki a lélek. És az a csodálatos ebben a keresztény gondolkodásban, hogy ez a bizonyos test, amelyet a fiú magára öltött, és amellyé ő vált, tehát hogy testé lett, ez még az ő halála után sem szakítatott le róla, hiszen hiszünk abban, hogy Jézus testben támad fel. Tehát még az ő halála és feltámadása sem szólt arra, hogy végre le lehet tenni ezt a csúnya utolsó testet, és meg lehet tőle szabadulni, és a lélek innentől szárnyalhat. Nem, neki hitünk szerint dicsőséges és átalakult formában ugyan, de megmaradt a testi mi volta. És az Új Szövetség az evangéliumok feltámadás történeteiben, ugye az olyan erősen átjön, hogy ugye Jézus együtt eszik a tanítványokkal, és mondja nekik, hogy érintsetek meg. És közben persze átmegy ajtókon és falakon, és megjelenik itt-ott, tehát vannak az ő testének olyan tulajdonságai, amelyek úgy fölülírják az evilági fizika törvényeit, de vannak olyan tulajdonságai a föltámadott testnek, amelyek nagyon is hasonlóak a mi anyagi testünkhöz, az anyagi testünk elvárásaihoz, szükségleteihez, anyagi testünk megnyilvánulásához nagyon is hasonlóak a föltámadott test megnyilvánulásai. Többenet, hogy ez, hogy Jézus testé vált, és testben élt, ez most már örökké igaz. Ez az ő feltámadott lényére is érvényes. És mi van ennél meggyőzőbb tanítás annak kapcsán, hogy a test nem levetendő börtön, hanem megszentelendő templom, amelyben nem rabként kell éreznünk magunkat, hanem otthonosan kellene érezni magunkat benne. És minél jobban belakjuk a testünket, minél jobban otthon vagyunk benne, annál közelebb kerülünk az Istenihez. Hiszen a testünk a legjobb kapu éppen ezért az isteni jelenléthez. Ahogy Jézus teste a tökéletes kapu, az út az isteni jelenléthez, ugye mi saját testünk is. Ezért igazából a hétköznapokban, amikor az isteni jelenlétet érzékelni akarjuk, nem kéne sok dolgot csinálnunk, hanem csak megérezni a testi mi voltunkat. A testünkön keresztül belépni az isteni jelenlétbe. Erre mondtuk, hogy mennyire alkalmas eszköz például a légzés, mint egy gyönyörű biológiai folyamat, amelyre figyelünk, hogy a légzésen keresztül belépni az isteni jelenlétbe. Vagy akármilyen más testi jellegű folyamatot választhatok ehhez, de a testünk a legszentebb kapu az isteni jelenlét templomába. Látjátok, hogy az anyag éppen ezért mennyire szent. A testünk abból a földből alkottatott, abból az anyagból, amely a háromságos perikorézis energiáját magában hordozza. És ezek az emberi lények, azaz mi, akik egy ilyen anyagból vagyunk megkreálva, mi ugye, ahogy már ezt sokszor mondtuk, kapcsolódásra vagyunk meghívva egymással. Mert ez is a háromságos Isten képmása. Hogy nem jó az embernek egyedül, ahogy ezt már sokszor elmondtuk. hogy a mi létünk kiteljesedése az, hogy kapcsolódunk valahogy valamilyen formában a hozzánk hasonlókhoz, és beszéltünk erről a dupla kapcsolódásról, hogy egyrészt a fő kapcsolódásunk az a háromságos jelenlétbe való belekapcsolódás, de ennek az erőforrásából kiindulva a hozzánk hasonlókkal való kapcsolódás megtanulása és megélése. Mind a kettő az isteni képmásunkból fakadó következmény és gyümölcs. Így vagyunk megalkotva. És ugye a Teremtés könyve beszél arról is, hogy ez a bizonyos megalkotottságunk, megteremtettségünk elszenvedett valamilyen törést, valahogy törékenyebbé vált. Ezt hívhatjuk ilyen hagyományos nyelven a bűnbeesésnek, amelyet természetesen, már is mondok, ne fizikai értelemben képzeljünk el. Tehát a Teremtés könyvében az Ádám és Éva sztori, ugye merjük kimondani, hogy ez egy ilyen mítosz jellegű történet, egy ilyen tanmese, amiben ugye a nép, az emberiség, és ugye konkrétan a zsidó nép keresi arra a választ, hogy miért létezünk mi emberek, hogyan létezünk, ki hozott minket létre, és miért olyan törékeny az emberi élet, amilyennek látjuk magunk körül. Tehát, hogy amikor egy ilyen bibliai történetre azt mondjuk, hogy mítikus jellegű, akkor nem azt mondjuk, hogy hazugság. Mert sokan ugye ezen felhördülnek, hogy hát akkor ezzel azt mondjuk, hogy nem is igaz. Nem, azt mondjuk ezzel, hogy nagyon-nagyon-nagyon igaz ez a történet. Mélységesen igaz. Nem feltétlenül történelmi értelemben, mert az csak a legfőszínesebb szintje az egésznek. Tehát most nem az a kérdés, hogy ez így történt-e konkrétan, ahogy le van írva, hanem az a kérdés, hogy bárhogy is történt ez a dolog, mi az egésznek a mély rétege, a tanítása, az üzenete, amely univerzálisan, egyetemesen igaz és igazságot közvetítő minden egyes emberi lény számára. Tehát a mítosz ennyit jelent, hogy a történet nagyon-nagyon egyetemesen igaz, nem föltétlenül történelmi szinten, de a mély rétegek, a mély szimbólumok szintjén pedig nagyon-nagyon igaz mindnyájunk számára. Tehát ez a történet, hogy az első emberpár ott az Éden kertjében úgymond vétkezett, nyilván itt el kell kezdenünk kiásni ennek a mély rétegeit, hogy mit akar ez a sztori mondani nekünk. Hisz, ahogy Richard Rohr mesterünk mondja, milyen Isten lenne az, aki megteremti ezt a véghetetlenül csodálatos, óriási univerzumot, tehát ő a több milliárd galaxis és csillagrendszer teremtője, de aki közben fönnökad és megsértődik azon, hogy két ember a Tigris és az Eufrátesz folyó közötti területen megevett egy almát. Jó, tudom, ez egy kicsit olyan szarkasztikus, szélsőséges kifejezés, de azért gondoljunk bele, hogy sok kereszténynek mégis ilyen az Isten képe. Azért rossz itt minden, mert ez a két szerencsétlen annó nem arról a fáról ettek, amelyikről köllött volna, mert egyik meg volt nekik tiltva. És azért azóta is ezért ilyen rossz minden. Mondjuk ezt, hogy azért ez egy primitív istenkép és egy primitív emberkép, hogyha ennyire szó szerint értelmezzük ezt a történetet. Nézzünk inkább ennek is a mély rétegeire. És állapítsuk meg, hogy ez a bűnbeesésnek nevezett valami, amely szerintem sokkal inkább a Teremtés könyve az Ádám és Éva történet jelenetei közül nem is inkább ott a gyümölcs megevésére vonatkoztatnám én ezt, hanem erre a bizonyos elbújásra. Hogy ők elbújnak az Isten elől, és hogy Isten hívja őket. Ádám, hol vagy? De ők elbújdosnak, és szégyenkeznek. És ez az elbújás szerintem a leginkább, ami kifejezi azt, amit bűnbeesésnek hívunk, vagy akkor mondjuk ezt így, hozzánk közelebb álló ilyen kontemplatív kifejezés móddal, hogy a bűnbeesés nem más, mint a tudatos jelenlétből való kiesés. Hogy az emberi lény elbújik, hogy az emberi lénye nincs jelen. És nem de kimondhatjuk azt, hogy igazából minden bűn gyökere az, hogy nem vagyunk jelen. és a jelenlétet itt úgy értelmezve, hogy jelen vagyunk a bennünk lévő szeretet forrásánál, amely a belső világunkban van, amely az élő vizek kiapadhatatlan forrása, és hogy kívül keressük azt, amit mindenek előtt belül kellene keresnünk. Mert mindaz, amit csupán kívül keresünk, azt vagy nem fogjuk megtalálni, vagy nagyon rövid időre, vagy torz módon, de hogyha a forrást belül keressük, és mindazt, amire szükségünk van, akkor kívül is meg fogjuk azt találni. Sokkal egészségesebben és sokkal nagyobb intenzitásban. Talán ez lehet a bűnbeesésnek az egyik ilyen megközelítési módja. Az emberi lény elbújik. Az emberi lény nincs jelen. És minden más ebből fakad. Minden bűn, minden negatív cselekedet, minden forráskeresés, amelyet külsőleg keresek, kívül és nem belül, minden innen jön. Ebből a bizonyos elbújdokolásból, vagy mondjuk így elalvásból. Ha már a szemlélődő látásmódot, az isteni jelenlétben való életet fölébredésnek hívjuk, és a fölébredésben, az éber állapotban való megmaradás, ugye a legfontosabb szemlélődő gyakorlatunk, akkor ebből kiindulva a bűnt és a bűnbeesést hívjuk elalvásnak. Hogy az emberi lény elalszik, azaz nincs jelen. És a Ádám és Éva történetből ne azt a következtetést vonjuk le, hogy az első emberpár így kiesett ebből az isteni tudatosságból, és azóta mi ezt szenvedjük, hanem hogy ez a történet arról szól, hogy az emberiség rácsodálkozik arra, hogy általában ilyenek vagyunk, hogy alszunk. Hogy általában így jövünk a világra, hogy nem vagyunk jelen. Hogy általában az életünknek egy pontján szükségünk van valami nagy összetörésre ahhoz, hogy végre fölébredjünk. És talán ez lehet az egész teremtés könyvének, vagy annak így az abban található Ádám és Éva történetnek a logikája. A rácsodálkozás erre, hogy az emberiség ilyen, az emberiség alvajáró. És most tényleg teljesen mindegy, hogy ki kezdte, melyik volt, ki volt az első, aki bűnkövetett el, na már akkor arra fogunk haragudni innentől kezdve. És ennek a fényében fogjuk az egész üdvösség történetet látni, hogy Jézus is csak azért jött el, hogy annak a két szerencsétlennek a bűnét kijavítsa, de aztán ment is haza. Ismerjük ezeket a gondolatokat, és most már talán érezzük, hogy ezek mennyire primitív gondolatok, és mennyire nem háromságos jellegűek. Tehát az Édenkert történet egy arra való rácsodálkozás, szerintem, hogy az emberi lény alapvetőleg így kezdi az ember életét, hogy alszik, hogy nem vagyunk tudatosak. Legfeljebb gyerekkorunkban, nagyon pici korunkban vannak ilyen szakaszaink, és ezt látjátok így valahogy az Édenkert bűnbeesés és bűnbeesés utáni életnek valahogy a leírás, hogy mindjárt egy kis paradicsomkert jellegű térben és időben kezdjük az életünket. Aztán, mintha maga ez a bűnbeesés dolog, hogy így valamilyen szempontból felébredünk, de ez még nem a spirituális ébredés, hanem az ilyen tudatra való ráébredés, amikor érezzük, hogy van jó és rossz, hogy jót tettünk, meg rosszat tettünk, és ennek a hatásai elérnek bennünket, és így indul az életünk. Tehát látjátok, valahol ezek a folyamatok az emberi életben kikerülhetetlenek. Ezért a mítikus történet az Édenkertről, ez univerzálisan egy manifestációja annak, hogy az életünk egyébként hogy indul. Egy kis Édenkertben, aztán kikerülünk onnan, és az Édenkertből, az Édenkerten kívül élt munkás szenvedésekkel teli életünk arra való, hogy egy szép napon fölébredjünk. És visszatérjünk a valódi, igazi Édenkertbe, amely sokkal inkább előttünk van, mint sem mögöttünk. Amelyben már nem úgy fogunk benne lenni, mint a halacska a vízben, amelynek nincs kategóriája arra nézve, hogy őt víz veszi körül, természetes számára. Tehát a bűnbeesésnek nevezett valamiben, elalvásban azért van egy ilyen is, hogy rádöbbenünk arra, hogy nem természetes az, ami eddig bennünket körülvett. Mert ezért nem kell az első Édenkertet magunkban újra reprodukálni, Mert például a kisgyermekkori édenkertben kategóriánk sem volt arról, hogy abban vagyunk. Nem is tudtuk éppen ezért értékelni, és természetesnek vettük. Mikor kikerültünk onnan, na akkor kezdtük el annak az értékét látni. És a spirituális ébredés tehát erről szól, hogy most már tudatosan visszakerülök az én kis édenkertembe, az isteni jelenlétbe. Mert igen, kiestem belőle. Elaludtam. Valamilyen szinten föl is nyílt a szemem az élet valóságára, valamilyen szinten meg el is aludtam, és elkezdtem élni a rutinszerű, monoton életet. És azt hittem, hogy ez ilyen. De ez az élet szépen lassan dolgozott rajtam, az élet megmunkált, és a saját hibáim is kimunkáltak, és végre eljött az a pillanat, hogy ez a sok-sok külső-belső hatás által egy szép napon végre tényleg fölébredtem. És szerintem valahol, nem akarok annyira előreugrani, de ez lehet a megváltásnak a szinonimája. Hogyha Ádám és Éva óta az emberiség elaludt, akkor Krisztusban fölébredtünk. Akkor végre visszatértünk az isteni jelenlétbe, az édenkertbe, amelyet egyébként sosem vesztettünk el, csak azt hittük, hogy elvesztettük. A szeparáció egy illúzió. A Szent Háromság minden egyes emberi lény lelkében benne él és élt kezdettől fogva. De a spirituális alvás, az a bűn miatt azt hittük, hogy ki vagyunk ebből szakítva. És úgy tűnik, hogy az isteni gondviselés minden egyes cselekedete arra irányul, hogy az emberiséget fölébressze. Na ez az. Tehát, hogy kezdettől fogva jellemző ránk a spirituális alvás, és kezdettől fogva jellemző a Szent Háromságra. Az az attitűd, az a hozzáállás, hogy ők azon vannak, hogy az emberek fölébredjenek. Hogy újra jelen legyenek. Hogy fölfedezzék az isteni jelenlétet magukban és maguk körül. És hát eme ébrezgetés az Isten részéről, hát ebbe a kategóriába állna bele szerintem akkor az az összes esemény, amit az Isten üdvösség történetben megnyilvánuló nagy cselekedeteinek hívunk. Tehát például az, hogy Isten szövetséget köt az emberiséggel, szövetséget köt Noéval, Ábrahámmal, Mózessel, a néppel, Izrael népével kiválasztja ezt a népet. És ez már így az ébrezgetés, az emberiség ébrezgetésének a folyamata. Küldi a prófétákat, és ez is mindez a bizonyos szeretet kiáradás. De ez már nagyon személyesen, nagyon konkrét módon, nem csak az anyag által, hanem a történelem által. Egy nép története által, események által árad ki Isten jelenléte és szeretete a földre, az emberiségre. És megy az ébrezgetésnek a folyamata. Míg nem eljön a leglátványosabb, leghallhatóbb, legátütőbb erejű ébresztés, amely a fiú megtestesülése. Amikor Isten emberré lesz. Amikor az isteni jelenlét egy konkrét arccal, névvel és tekintettel rendelkező személyben, emberben jön el hozzánk. De mondjuk ezt ki, ahogy az előbb is már mondtuk, hogy ez a második megtestesülés, az első az a teremtés. De a második megtestesülés az, amikor Isten az ember Jézusban jön el, a fiúban. De ez természetes folytatása annak a kiáradásnak, amiről eddig beszéltünk. Tehát nem arról van szó, hogy Isten visszahúzta a jelenlétét és a szeretetét az emberiség bűne után, az első bűn után, ugye ez egy milyen gonosz és torz Istennek a képe, aki így megsértődik és nem szól többet hozzánk, addig, amíg ő valahogy ezt a problémát meg nem oldja a fiú által. Tehát, hogyha ezt a víziót így zárójelbe tesszük, akkor azt mondjuk, hogy Isten soha nem sértődött meg az ember bűnén. Az ő terveit semmi nem tudta átírni, ő továbbra is jelen volt, és a háromság továbbra is árasztotta a szeretetét az emberiségre, nem vonta vissza magát sosem, és ennek a kiáradásnak a csúcsa a fiú elküldése. És ahogy ezt megértették bizonyos nagy egyháztanítók, ugye emlegettük már például a Ferences iskola nagy képviselőit, Szent Bonaventúráikat, Dunszkótusz Jánosékat, akiknek a tanítását össze lehetne foglalni abban, hogy a fiú megtestesülését ők nem ahhoz kötik, hogy az emberi lény vétkezett, és ezt ki kellett javítani, hanem a Szent Háromság természetes szeretet kiáradásából fakadólag mondják azt, hogy a megtestesülés egy öröktől fogva elhatározott terv, amely akkor is megtörténik, ha az emberi lény nem vétkezik. Isten akkor is elküldi a fiát, ha nincs bűn, mert ez a háromság belső életének a természetes következménye, hogy ki akarja árasztani magát az emberiségre. Hogy a megtestesülés terve az egyetlen terv. És nem a B-terv, ahogy ezt a fősodratú kereszténység néha elgondolja, hogy egyébként a fiú nem jött volna el, csak azért kellett eljönnie, mert az ember vétkezett. Tehát akkor a megtestesülés, a karácsony, az egy B-terv. Ez egy ilyen kikényszerített, az Istentől kikényszerített jelenség, amelyet szegénynek kénytelen, kedvetlen meg kellett csinálnia. Hát nem nagyon szól nekem ez a vízió az isteni szeretet túláradásáról és a Szent Háromságos perikorézis megnyilvánulásáról, hanem ezek ilyen tranzakciós kényszerek. A bűn, mint adósság, amelyet ki kell fizetni, és a fiú csak ezért jött el. Szeretünk mi emberek ilyen tranzakciókba gondolkodni, inkább szeretjük ezt, mint sem a transformációt, amely az átalakulás, amelyben nem számolgatás van és méricskélés, hanem hogy rám árad a szeretet óceán, amelyben átalakulok. És persze ez nem mindig könnyű ezt vállalni, sokkal egyszerűbb tranzakciókba gondolkodni, hogy Isten fizetett nekem valamit, én is fizetek neki valamit, és akkor meg lehet magunkat kímélni az intimitás kihívásaitól. De hogyha Szent Háromságos szemüveggel nézünk a megtestesülésre, akkor itt bizony erről van szó, hogy a fiú eljövetele egy öröktől elhatározott terv, az egyetlen terv. Ahogy Szent Pál mondja, Krisztusban teremtett az Atya mindent. Mennyire abszurd az, hogy a fiú elküldése egy későbbi gondolat lenne az Istenben, kizárólag a bűn miatt. Hát előbb idéztük Pált. Krisztus már ott van nyilván a teremtéskor. Még nem megtestesült állapotban, ott van a fiú, mint a második isteni személy, de a Krisztus, tehát a megtestesült fiú terve már ott van a legelején, a kezdettől fogva. És ez nem is lehetne másképp, hogyha abból indulunk ki, hogy a háromság egy ilyen szeretett perikorézis, amelynek a természete az, hogy kiárad, hogy meg akarja osztani saját magát másokkal. És látjátok éppen ezért a kegyelem, amely micsoda, az ingyenes szeretet áramlása, ez nem Jézus óta van a világban, hogy az előtt Isten meg volt haragudva, és visszavonta a kegyelmét és a szeretetét. Milyen torz Isten képez. A kegyelem az anyagi világban 13,7 milliárd éves. Mindig is jelen volt. Soha nem vonódott vissza. Kezdetben nem volt más, csak a kegyelem, a kapcsolat, amely mindenben jelen volt, az isteni jelenlét. És ezt az ember kezdte el érzékelni először, de ehhez az érzékeléshez segített hozzá minket végtelenül hatékony módon a megtestesült fiú, amennyiben ez a bizonyos, soha vissza nem vont kegyelem és kapcsolat testet ölt Krisztusban. Természetesen először testet öltött személytelen módon az anyagban, utána pedig személyes módon Krisztusban. A megtestesülésnek a terve hamarabb van, mint a teremtés. Hogy a megtestesülés terve ott volt a háromságon belül már kezdettől fogva, hogy ők ezt úgy tervezték már öröktől fogva, hogy ha lesz egy anyagi világ, amelyben teremtmények fognak lakni, akkor a fiú elmegy hozzájuk, és megköti velük a frigyet, a házasságot, amelyen keresztül ők bele tudnak állni a Szent Háromság Isten életébe. Zárjuk ezt az epizódot annak a misztikusnak egy vers részletével, aki ezt nagyon mélyen megértette. Keresztes Szent Jánosról van szó, aki megírta a Románcok című versziklusát, egyébként a börtönben, ahova őt 9 hónapra a saját rendtársai annak idején betették, és ő ott nem arról elmélkedett, hogy hogyan lehetne majd bosszút állni azokon, akik őt megpróbálták tönkretenni, hanem a Szent Háromság belső életén elmélkedett. És írt egy ilyen kis versikét, egy versciklust arról, hogy a három személy hogy beszélget egymással még a teremtés előtt. Hogy milyen lehetett a háromság belső dialógusa annak kapcsán, hogy ők tervezgetik azt, hogy létrehozzák a világot, létrehozzák az emberiséget, és hogy a fiú által megvalósuljon a kapcsolat a teremtés és a teremtő között. És hogy ebben mennyire nem arról van szó, hogy a fiúnak kénytelen, kelletlen el kellett jönni ahhoz, hogy a bűnt kijavítsa. Semmilyenről nem ír Keresztes Szent János ebben a versciklusban. Nem arról ír, hogy a fiú elküldésének a terve, az isteni házasság megkötése miatt, ember és Isten között, hogy ez a kapcsolódás megvalósuljon, ehhez kellett a fiúnak eljönnie. Emiatt jött el, és ennek a terve már akkor ott volt a három isteni személy között, amikor még a világ nem is létezett. Hallgassunk bele ebbe a versbe. A végtelen szeretetben, mely kettejükből kiáradt, gyönyörűséges szavakat mond az Atya a fiának. Oly mélységesen gyönyörűt, hogy azt senki sem érthette, csak a fiú az élvezte, akire ez tartozott. De amennyire megérthető, azt ilyenképp mondotta. Mi sem elégít ki, fiam, mint csupán csak társaságod, s ha van, ami kielégít, azt is te benned keresném. Ki te hozzád leghasonlóbb, az van leginkább kedvemre. S aki hozzád nem hasonló, bennem semmit sem találna. Te benned van boldogságom, ó élete életemnek. Fény vagy te az én fényemből, te vagy az én bölcsességem, te vagy lényem tükörképe, kiben örömem telik. Aki téged szeret, fiam, annak magam adom oda, és szeretetemet irántad belé helyezem, azért, mert ő azt szereti, kit én annyira szeretek. Arát, ki téged szeressen, akartam, fiam, tenéked adni, ki értéked által megérdemelje, hogy társaságunkban részt vehessen. Asztalunknál egyék kenyeret, ugyanazt, amelyből én eszem, és megismerje a javakat, amiket fiamban bírok én, s velem együtt hálálkodjék szépségedért, hatalmadért. Nagyon köszönöm néked, atyám, feleli erre a fiú. Az arának, kit nekem adsz majd, fényemet adom neki, hogy ama fényben megismerje, mekkora az én atyám, s a lényeget, amelyet bírok, miképpen kaptam tőle én. Pihentetve karjaimban, szerelmedben ölelem őt, és örökös boldogságban jóságod dicséri ő. Legyen hát így, mondja az atya, szerelmed megérdemelte, se szóban, mit kimondott, létrejöve a világ. Hát eddig a vers, azt hiszem, van mit szemlélnünk ebben a mélységben. És most egy kis szünet következne a podcast sorozatunkban. Elmegyünk egy rövid, kis nagyböjti, húsvéti szünetre, és körülbelül egy hónap múlva újra találkozunk ezen a csatornán. Akkor is várok mindenkit szeretettel.